Sziasztok, ez itt a Hack és Lángos 49-es adása. Velem szemben a virtuális stúdióban ül egy ninja. Szia, ninja!
Hello, hello!
Illetve velem szintén szemben egy Béla. Szeva Béla.
Szevasztok, srácok, Béla vagyok.
Nekem egy kicsit ilyen megfázós hangom van, úgyhogy nem fogok sokat beszélni. Itt a srácok mondták is, hogy olyan, mit is mondtál, ninja? Milyen hangom?
Nazális.
Nazális, igen. És ezzel kapcsolatban az első hírunk, hogy a NASA adott ki egy figyelmeztetést. Ez miről szól?
Hát ez egyébként semmi extra, igazából ez azért érdekes, mert hogy hol történt, hogy a NASA-nál történt, és hát azért tudjuk, hogy a NASA-nál történnek érdekes dolgok, már úgy értem, hogy fontos dolgok így a világban. Az történt, hogy az egyik szerverüket megnyomták, amik a dolgozóiknak az adatait tartalmazta. Ami azért nem olyan nagyon sok, tehát így körülbelül 17 ezer ember, és ezeknek az embereknek a személyi adatai kerültek ki az internetre. Ugyebár ez méreteiben eltörpül a hetekben a Marriott, meg a nem tudom mi, ahol mit tudom én, 500 millió embernek az adata került ki. De ugyebár ezek NASA dolgozók, és ezért ez érdekesebb, hogy ott azért mit lehetne csinálni, tehát NASA dolgozókkal. Ott ugyebár nagyon sok pénz megy, hatalmas projektek, űrkutatás, stb. Mindenki tudja, hogy azért ez nem babra megy.
Hát azért ezt én megcáfolnám, mert a NASA-nál a hatalmas pénzfogalom az eléggé nem összehozható, tekintő, hogy folyamatosan vonnak el tőlük pénzt, hát, és ha jól tudom, a NASA-nak voltak azért régebben is elég csúnya a bukásai, mert hogy nem igazán van pénzük arra, hogy IT-biztonságban erősítjenek. Tehát meg ugye a kutatásaik azok általában közérdekűek, szóval nem egy ilyen titkos katonai projekteket csinálnak, meg ilyesmi.
Hát azért fogadjunk, hogy csinálnak ők olyan dolgokat, amiket nem akarnak, hogy a világ megtudja.
Hát jó, most a Mars ellen védekező, űrben lévő
lézerágyú.
Ez nyilván nem lenne jó.
Na látod. Nem, hát igen, egyébként... A lézerágyú. Nem, hát 2016-ban volt egy breachük egyébként, egy másik breachük, amikor olyan több száz gigányi adatot vittek el tőlük, meg egy több száz millió dolláros drónt próbáltak eltéríteni és belevinni az óceánba. Úgyhogy igen, azért tehát a NASA-nak már van ilyen szempontból története, még 2016-ból is. 2017-ben nem emlékszem, hogy volt-e valami, de szerintem ez 2016-ban volt ez a drónos történet. Na mindegy, most elvitték a kollégáknak az adatait, és gyakorlatilag mindenki, aki ott dolgozott 2006-tól 2018-ig, az ő személyi adataik azok úgy ott, azok most úgy nyilvánosak, hát nem is nyilvánosak, de elvitték. Az volt egyébként, hogy volt egy szerverük, és azról imádom, ez a kompromitálták a szervert. Nem tudjuk, hogy hogyan, ezt nem vallották be, de kompromitálták a szervert. Akkor kompromitálást elhárították, mindenki megnyugodhat, és biztosítottak mindenkit arról, hogy számukra az biztonság a legfontosabb, és nagy továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a biztonság tökéletesen, fantasztikusan jól működjön. Imádom ezt a breach utáni információ, kommunikációt, amikor valaki kiáll és azt mondja, hogy számunkra ez a legfontosabb. Meg a dolgozóink, meg a nem tudom mi.
We are hacked,
igen, de számunkra a biztonság a legfontosabb, nagyon sajnáljuk. Mindent megteszünk, hogy a legtutibbak legyünk, és hogy nagyon sajnáljuk. Mindig a South Parkban az a rész jut eszembe, tudod, amikor kiömlött az olaj az óceánba, és akkor csináltak ilyen videókat, hogy nagyon sajnáljuk. Ez megvan, nem?
Hogyne.
Persze, we are sorry, we are very sorry.
Azaz. Na, úgyhogy most a NASA is ilyen we are very sorry statementet adott ki, és hogy nagyon sajnáljuk, és hogy az összes dolgozójukat informálni fogják, hogy ez történt, és akkor ők meg élhetnek azzal a tudattal, hogy ez történt. Mert lehet, hogy majd új személyiséget vesznek, meg nem tudom. Na, kétlem egyébként.
Meg lehet nézni, hogy melyikük járt a Marriott Hotelben.
Ez egy másik, hogy össze lehet korrelálni most már lassan.
De egyébként nem csoda, hogy elvonják tőlük azért a büdzsét, hiszen például vízet nem kell fölvinniük az űrbe. Hát, ha megszomjazik az astronauta, akkor csak űrkutatás.
Igen, a NASA-nak azt javasoljuk, hogy fektessen be sokkal többet az IT-biztonságba, de mondjuk mi van akkor, hogyha pont az IT-biztonsági eszközeid, vagy védvonalaid, vagy hát a monitoring túljaid sérülékenyek, hiszen azért lássuk be, ezt is emberek fejlesztik, és bár mindenki figyel arra, hogy biztonságos termékeket csináljon, hiszen mindenkinek a biztonsága a legfontosabb, nem csak a NASA-nak. De hát mi van akkor, hogyha mégis becsúszik valami? Például most ugye az Elasticsearch-ben találtak valamit a CyberHulk házatáján. Meséljünk erről egy picit.
Igen. Úgy tűnik, hogy találtak egy olyan sérülékenységet ebben a infobiztonsági eszközben, amit analisztok használnak. Egy olyan biztonsági sérülékenységet találtak benne, aminek a segítségével hát ki lehet használni aktívan, és gyakorlatilag a monitorozó rendszert, amin az analiszt dolgozik, azt lehet megnyomni úgy, hogy támadnak vele tehát elkövetnek egy támadást egy valós célpont ellen, és a monitorozó túl, mikor megpróbálja ezt értelmezni, akkor ő is sérülékenyen reagál erre a támadásra, és lefut nála is, gyakorlatilag összetömörítve a lényeget, lefut a sérülékenység, és ezáltal hát a monitorozó rendszerbe lehet bejutni, ami egy elég érdekes dolog. Kicsit emlékeztet egyébként arra, amikor volt egy ilyen előadás, hogy Attacking the Analyst, és akkor ott arról volt szó, hogy beküldik a támadást, és arra számítanak, hogy az analyst majd ki fogja próbálni, hogy ez tényleg sérülékeny, vagy ez tényleg támadás, vagy nem, vagy sérülékeny a rendszer, vagy nem, és hogyha igen, akkor ő maga lesz az, aki átproxizza a valós rendszerre, vagy legalábbis a tesztrendszerre a cuccot, és a tesztrendszeren lefut, bejön a reverse-sel, kimegy esetleg, akkor már egy footholduk van.
Igen, igazából ez mindig olyan, mint amikor a biztonsági hököket kenik meg a bankrablásnál, tehát egyszerűbb a security személyzetet kompromitálni, mint hogy feltörni valamit nagy erőkkel. Csak hát az nyilván ott meg egy emberi mulasztás is lehet, úgyhogy nehéz bízni valakiben. Tehát hogy mondjuk van egy 10 fős hacker csoportod, és behozol valakit kintről egy jó fiút, akit lefizetsz, vagy valahogy kompromitálsz, akkor lehet, hogy ő buktat le a végén, de hát ja, ez mindig ilyen. Emberekkel dolgozni nem egyszerű.
Egyébként ez a hacker security analyst, ez tényleg zseniális, tehát mert hogy dolgozik mindenki? Ugye mindenki úgy dolgozik, hogy ülsz a konzol előtt, és mondjuk egy IDS, és akkor látsz egy szignatúrát, mondjuk egy webszervertől, vagy nem tudom mitől, hogy valaki valami hülyeséget küldött be, és akkor látsz egy URL-t, és akkor el kell döntened arról a hosszú URL-ről, amire azt mondta az IDS neked, hogy nem tudom milyen sérülékenység, hogy ez ott tényleg az-e. Mit csinálsz? Nagyon sokszor megfogod az URL-t, és hát a tapasztalatlanabb kollégák azok megfogják, és a saját browserjükben megnyitják, és megnézik, hogy történik-e valamilyen adatlekérés, mondjuk, hogy egy SQL injection-e. Mert ha SQL injection, akkor elméletileg kapsz egy hibát, vagy adatot, tehát akkor azért felismered az SQL injection-nek a kimenetét.
Na jó, de inkognitó módban csinálják, akkor nem lehet baj.
Igen, ez a másik, ez az inkognitó volt, ha csinálod, nem lehet baj, mert hogyha olyan dolog van benne, ami lefut a gépeden egy izére irányítát, egy ilyen landing page-re, ahol különböző, tehát ilyen egy exploit hitre irányít át, akkor ott lehet, hogy kapsz egy exploitot a böngésződbe, és már rajta vannak a gépeden. Úgyhogy igen, tehát ez arra épít, hogy valaki megnézi azt a dolgot, amit beküldenek. Mondjuk ez a sérülékenység, ez zseniális, mert egyszerűen csak átküldöd, és maga a rendszer már exploitálódik, tehát csak be kell nekik küldeni, tehát egy olyan támadást kell csinálni, ami nem a valós rendszerre megy, hanem a rendszerre mögötte.
Így van, pontosan. Ja, gyorsan átolvastam a cikket újra. És igen, tehát ez egy local file inclusion sérülékenység, kiban a szerveren egy tetszőleges nevű fájlt be lehet olvastatni a hogy hívjákkal, ezzel a sérülékenységgel, és ezt feldolgozza. És akkor, hogyha az ember bejuttat egy bejuttat valami olyan kódot, amit utána egy fájlba mentve ezt vissza tudja olvastatni vele, és ez végrehajtódik, akkor meg is van a local file, vagyis a remote code execution, és van itt ebben a cikkben egy nagyon jó leírás erről, és egy jó kis proof of concept reversal gyakorlatilag erről, tehát beküldi a attackot, és visszakapcsolódik hozzá a Kibana szervere a támadóhoz. Hát ennél jobb meg nem kell, mert ez kb. Olyan, mintha a hadműveleti központnak a, mit tudom én, a elemző rendszeréhez fér hozzá az ember egy frontvonal mögött. Tehát ki a fene akar lődözni a katonákra, meg a bunkerekre, mikor a parancsnokságnak, ahogy hívják, hát a számítógépét el lehet érni.
A Kibana ingyenes egyébként? Én nem tudom
hirtelen. Ez open source, ha jól tudom.
Lehet.
Az jó. Akkor azt lehet, hogy sokan használják. Kérdés az, hogy tudod, tehát egy kintről nem tudod, hogy azt használják, tehát ezt már tudnod kell, tehát információnak kell legyen róla, hogy tudod, hogy a másik oldalon azt használják.
De azt ugye nagyon jól tudjuk, hogy viszonylag könnyű beszélni, mert hogyha tudod, hogy valaki ott dolgozik a Jóska Pista BT-nél, akkor megnézed LinkedIn-en, hogy ő hol dolgozik, milyen tapasztalata van, és hogy általában mindenki el szokta mondani, hogy én mindenhez is értek. De hogyha kicsit tovább akarunk menni, akkor mondjuk egy headhunter levadászott, hogy na, figyelj öcsém, itt van egy jó állásajánlat, beszélgessünk egy interjúban, hogy mihez értesz, és hogy mivel foglalkozol most. És azért legtöbb interjún az emberek elmondják, hogy milyen rendszerekkel volt tapasztalatuk, és innentől kezdve akkor így köszöni szépen, az adat az megvan. Tehát, hogy ez viszonylag egyszerű. Itt tudtam meg, hogy a környezőtünkben lévő bankokban milyen biztonsági rendszerekkel foglalkoznak.
Igen,
egyszerűen csak behívtuk őket interjúzni, és így elmondták maguktól.
Igen,
volt egyébként olyan interjúm is, ahol így igazából nem nagyon tudtam interjúztatni, mert hogy az ember az így, hát erről nem beszélhetek, hát ezt sem mondhatom el, És akkor ültünk egymásra szembe, hogy hát én értem, és jól csinálod, de basszus, így nem tudunk előrébb jutni. És akkor egy kicsit ilyen fiktív dolgokról beszéltünk, illetve hát átvitt értelemben, hogy milyen rendszerekkel hogy érdemes védekezni, de hogy nem nevezett meg konkrét terméket. És ezért ez nyilván egy felkészültséget mutatott a jelölt részéről, hogy hát ő tudja nagyon jól, hogy miről beszélhet és miről nem, és az, hogy ő valamit elmond, akár csak egy túlt, abból már tudhatja, hogy én már tudhatom, hogy az... Na.
Te már tudod, hogy ő tudja, hogy te tudod.
Igen, pontosan. De a másik egyébként, ami veszély lehet, hogy jelenkezel ahhoz a céghez.
Igen.
És akkor elmondják, hogy mivel kell foglalkozni. És én is igyekszem odafigyelni, hogy nem mondjam el, hogy mi mivel védjük az ügyfeleinket, meg ha jól emlékszem, az álláshirdetésünkben sincs benne, hogy konkrétan milyen túlok vannak. Illetve benne van kb. Az összes piacon lévő, hogy igazából
ezt akartam lehet mondani, szülni,
akkor melyik.
Nekünk annyira nagy a palettánk szerintem, hogy nálunk ez így nehezebb lenne, de igen, tehát egy konkrét cégnél, akinek nem az a feladata, hogy ezt szolgáltassa, vagy nem tudom, ott tényleg azt csak felhasználnak, ott azért sokkal nehezebb a helyzet, illetve sokkal könnyebb a helyzet behatárolni, hogy ki mivel foglalkozik. Egyébként igen, ezek a bankos kollégák, ezek mindig megrökönyítenek, amikor mesélnek arról, hogy lehet, hogy jobban járnék, hogyha hátul a szalmazsákban tartanám a pénzemet, mint hogy az ő rendszerükben, nem csak biztonság szempontjából, hanem úgy teljesen sima ilyen operáció szempontjából is katasztrofális állítólag a helyzet, tehát az, hogy a szerverek alig állnak, hogy így. Bármikor megtörténhet az, hogy számlák törlődnek, adatbázisok tűnnek el, meg nem tudom még, tehát ez így egy banki rendszernél, ez így csak így néztem.
A transzakció vesztés azért nagyon-nagyon ritka, és az nagyon nehezen megengedhető, tehát hogy azért figyelni szoktak, de tehát normál üzemeltetésnél, egy adatbázis üzemeltetésnél a transzakció vesztés az elfogadható, hogyha úgy van szerződésed. Ha banki ügyfeleid vannak, akkor nyilván ez nem. Tehát ez nálunk is, én nagyon sokat beszélgettem DB adminokkal, egyel. De hogy így nálunk nagyon szigorúan véve az, hogyha a banki ügyfélnél nincs olyan transzakció vesztés, tehát akár mindegy, mi történik, ott nem lehet, mert ugye ott azért pénzügyi dolgok folynak át, úgyhogy ezért szigorúan szokták venni. De engedjétek meg, hogy itt kicsit így önpromóba kezdjek, vagy hát felhívom a figyelmet arra, hogy jön az új év, és hát a hekis lángos csapatnak szüksége van új tagokra, nem ez így nem igaz, de aki akar velünk egy irodába ülni, négy ilyen embernek jelenleg van lehetősége, ugyanis hát négy szakembert várok éppen a csapatba, úgyhogy ha úgy érzitek, hogy akartok velünk együtt dolgozni, akkor keressetek meg. És ígérem, hogy a értedek kapó, vagy kapható fejpénzt azt a patreumba fogom betolni, a kis lángos patreumba. De tényleg, tehát hogyha van kicsit ilyen rendszer szemléletetek, security érdeklődésetek, tudásotok, akár junior szinten, akár tapasztaltabb szinten, most jelenleg van négy új pozíciónk, ebből kettő splánkos, kettő Q-Header-os, úgyhogy sejtitek, hogy mivel foglalkozunk, a másik négy túl mellett, úgyhogy gyertek hozzánk dolgozni loganalisztnek és monitorozó. Minek szoktuk hívni? Hiperzseni? Vagy kukabúvár? Vagy nem tudom, dumpster divingosnak? Nem tudom. Mindig van valami
bokorugró
megnevezésünkre. Bokorugró. Ja. Nem, tényleg, tehát gyertek, jelenkezzetek, írjatok rám akár Twitteren, akár Telegramon, és akkor beszéljünk róla. Na de, amiről még beszélnünk kell, az SQLite. SQLite? Édes Istenem. Az SQLite sérülékenység tekintve, hogy ez egy viszonylag érdekes dolog, hiszen már minden szarba beleteszik, szerintem már a, nem tudom, a virágcserépben is SQLite van manapság. Mi történt velük?
Hát itt az történt, hogy hát találtak egy sérülékenységet, Magellan névre keresztelték el, Tencent Blade Security Team találta. Az SQLite engine-ben van egy ilyen, hát egy sérülékenység, valamit nem jól kezel. Most a probléma az ezzel, hogy tényleg minden, már szinte tényleg minden használja. Itt mondok egy gyors felsorolást, a Google Chrome böngészőbe beletették például, de van az Operában, a Vivaldiban, a Brave-ben ezek is böngészők. Akkor ha minden igaz, még a...
Az ilyen névadásoknál mindig elcsodálkozom, hogy tudnak ilyen jó nevet adni, hogy Gellán. Mondjuk, hogyha Magellán, akkor kíváncsi, hogy holnap hogy fogják hívni.
Hát igen. De Dropboxban is van például SQLite. Tehát a Dropbox is használja. Firefoxban, Android, maga az Android OS csomó mindent SQLite-ban tárol. Az Adobe termékek is használják, az Apple dolga is. Szóval tényleg mindenben ott van, és az a, meg a Microsoft cuccokban is, és az a helyzet, hogy ez a Magellan vulnerability, ez érdekes módon már egy pár napja kint van, és nem kezdték el vadul exploitálni, de azért lehet rá számítani.
Van proof of concept kód.
Azt nézem, hogy... tehát a kutatók azt úgy döntöttek, mivel ez nem olyan egyszerű bepecselni, hogy nem teszik közzé technikai részleteket.
Ja igen, ezt olvastam is.
A proof of concept exploit kódról. De amúgy megcsináltó, tehát hogyha most itt mindenki rászabadul, és ezzel elkezdik ezt ütni, vágni, akkor valószínűleg meg fogják találni benne a sérülékenységet ugyanúgy, és meg tudják csinálni hozzá a exploitot, és ha ez megvan, akkor itt elszabadul a pokol. A jelenések
ez
könyve
a
beindul.
Challenge accepted, és mindenki rámozdul, hiszen ebből azért lehet szakítani kőkeményen. Főleg, hogyha ezt kimondják, hogy nem könnyű pecselni. De most gondolj bele, tehát 10 nekifekszenek, vagy 2-3 hacker csoport nekifekszik, szétszedi, és utána meg milliárdokért, csilliárdokért árulja az egészet. Tehát, hogy azért ez eléggé érdekes.
Hát ja.
Ezt azért nem könnyű pecselni, meg gondolj bele, hogy hány telefon van, amit nem pecselnek már mondjuk 5 éve.
Hát főleg Android.
Igen, főleg Android.
Tehát ahol mondjuk a középkategóriától lefelé azért 2-3 éve, vagy 2-3 év után nehezen kapsz frissítéseket. Azért az így elég cinkes.
És mindegyik izét használ, és mindegyik SQLite-ot használ. De a böngészőkben is, mindegyikben ugyebár, ahogy mondtuk, ott van. Azt még csak-csak lehet patchelni, bár biztos vagyok benne, hogy vannak emberek, akik tudod, jön a frissítés, jaj, hagyjál már békén, menj a faszba. Tudod, így kat,
majd holnap.
És majd holnap után, és holnap, és a holnap után, holnap utánjából is egy soha lesz.
Akkor ez egy jó döntés volt a Microsofttól, hogy alapvetően a Chromiumot választották, mint böngésző platform. Tehát ez legalább biztonságos. Ja, nem. De nekik amúgy is van most bajuk, az Internet Explorer-rel is volt valami megbaszcsi, nem?
Igen, ugyebár a régi projektjük, talán emlékszünk még rá, Internet Explorer néven fut, és most találtak egy Zero Day exploitot az Internet Explorerben, ami viszont önmagában remote code execution, és úgy találták meg, hogy kihasználták ezt a sérülékenységet. Tehát ez azért Zero Day, mert nincs publikálva, nem volt publikálva eddig, de megtalálták, hogy használják. Tehát valaki ezt megtalált, ezt a sérülékenységet, és vagy eladta valakinek, vagy saját maga használja azóta a vadonba, tehát ez nem egy ilyen közkincs egyelőre. És elkezdték bepecselni, kapott egy CVE számot is, ezt már a múltkor említettük, hogy vannak ezek a Common Vulnerability, mi volt az E?
End Exposures, tudom, ilyesmi.
Exposures, igen, van egy ilyen, kapott egy CVE számot is, csak annak érdekében, hogy így felfűzzük az eddig elmúlt adásainkat, ez a CVE 2018-8653-as számot kapta meg, majd belerakjuk a linkjét a show notes-ba, mindenki megnézheti magának, hogy hogy néz ki egy ilyen CVE, amíg nem látott. És hogy ugyebár a primér probléma az, hogy ez egy remote code execution. Ez azt jelenti ebben az esetben, hogy bárki távolról tud kódot futtatni az Internet Explorer-edben, hogyha te rámész az honlapjára, vagy rá tud csalni a honlapjára. Tehát ez úgy néz ki, hogy rámész a honlapra, a honlapnak a tartalmában van egy olyan kódrészlet, ami gyakorlatilag kifagyassza az Internet Explorer-et, de a kifagyasztás alatt most nem az történik, hogy megáll a géped, hanem hogy lefut ez az exploit, és gyakorlatilag tud kódot futtatni a gépeden. Ez azért történik így, mert ugyebár a böngészőknek van egy ilyen script engine-jük, ami értelmezi a JavaScript-et, Visual Basic Script-et, sokféle script-et, ActiveX-eket, stb. És ez a JScript engine-je az Internet Explorer-nek, ebben van a sérülékenység konkrétan. És bármi, ami használja az Internet Explorer-nek ezt a JScript engine-jét, az sérülékeny. Na most ez például lehet Outlook, Word, Office csomag, vagy bármilyen más holisztikus ilyen Office termék, vagy Microsoft termék, mert ugyebár ők használják a saját dolgaikat. Tehát lehet az is, hogy kapsz egy levelet, és a levélben van egy olyan JScript tartalom, ami gyakorlatilag kódot futtat a gépeden. Úgyhogy ezt így is ki lehet használni. Az egyetlen jó ebben az egészben az, így a halandók számára az, hogy egyrészt nincs publikálva hozzá részlet, tehát hogy ez hogyan történt, de ez megint csak ugyanolyan, mint az előbb az SQLite-nál, hogy oké, tehát most nincs részlet, de tudunk róla, hogy van, és hogyha valaki nagyon nekifekszik, akkor az valószínűleg meg fogja találni, hogy mi a probléma vele. És azért ezt elég durván ki lehet használni. Nem is annyira az Internet Explorer miatt, mert azt azért talán kevesebben használják, ugyebár mindenki tudja, hogy az Internet Explorer-t úgy használjuk a legtöbbet, hogy beleírjuk, hogy Firefox vagy Chrome download, de biztos vagyok benne, hogy cégeknél, illetve tényleg az előbb elmondott, hogy az Outlook-ban integrált Internet Explorer engine nem keresztül is ki lehet használni, és lehet kódot futtatni. Úgyhogy itt megint egy nagy vérzés van. Hát kíváncsi vagyok, alig várom a Chrome-ra alapuló böngésző termékét a Microsoftnak, mert itt valószínűleg kellene majd csinálni valamit.
Hát igen, mert Microsoft fogja énekelni, hogy megbántottak, most már nem bánom, nem számít is, nem is sajnálom. Bíztam benne, tudom, tévedtem.
Ez lesz az új bejelentkező.
Hát figyeljetek, nem igazán múlhat el úgy hét, hogy ne legyen egy API sérülékenység, ez lesz szerintem a szlogenünk, hogy hack és API lángos, vagy nem tudom. Most megint a Facebook van sohon, ahol 6,8 millió usernek a fényképe tűnik úgy, hogy hát ellopódott, mondjuk így.
De nem ellopódott, csak lemásolódott, mert ott maradt egyébként, nem szedték le onnan.
Hát ez nézőpont kérdése, hogyha más kezébe kerül az, ami az enyém, és most itt fényképekről beszélünk, és social media adatokról, akkor az lopásnak számít, vagy csak akkor lopás, hogyha nekem már nincs meg ott.
Lehet, hogy inkább úgy kéne megfogalmazni, hogy hozzáférődött?
Ez jó, ez tetszik.
Ja, lehúzták a sliccemet, és hozzáférődtek a képeim Facebookon. Hát ezért kell használni kétfaktoros autentikációt, ugye?
Hát jó, hát csak azt is észel.
De ez se kétfaktoros, ez nem a kétfaktoros autentikáció múlott.
Persze, hogy nem. De most én arról akarok beszélni.
Ja, bocsánat.
Annyira szeretem, amikor Béla tönkre bassza az átvezetéseimet. De mi ennyi imádlak, baszod.
Ennyi volt a Facebook-i kézés. Azt hittem, hogy ennél többet fogjuk elkézni.
Hát ekéz nyugodtan.
Hát jó, ne.
Mit lehet még ekézni rajta?
Hát az, hogy mi történt konkrétan.
Csúnya Facebook, a logója is milyen.
Na, akkor vegyük vissza, mi történt konkrétan. Na!
Ninja, te ezt olvastad?
Én nem, én azt hittem, te fogod olvasni. Egy kicsit ment itt most a Mexican stand-up, tudod, a
helyzetben,
a Rio Rossz és a Csúfban itt nézegettünk egymással a kibertéren keresztül.
Nem, egyébként az történt, hogy a Facebook, ugye van az API, az Application Interface, amikor más fejlesztők hozzáférnek ezen az API-on keresztül Facebook tartalomhoz. Ez ugyebár nem egy nyilvános dolog, tehát Facebook API-t azért kérvényezni kell, ez nem úgy működik, hogy beregisztrálsz és kapsz. Pár ezer API van publikálva tudomásom szerint, és a probléma az volt, hogy ezen az API-on keresztül le lehetett kérdezni olyan fényképeket, illetve, hogy amikor lekérdezted a fényképeket, akkor látszottak azok a fényképek is ezekben a másik applikációkban, amiken keresztül lekérdezted a fényképeket, amik elméletileg privátak voltak, illetve nem voltak publikálva. Tehát amikor volt egy harmadik félnek az applikáció, amit te használtál, most egy hirtelen semmit nem tudok mondani, ami így a Facebookot használja és a képekre rá tud nyúlni, de ha volt egy ilyen, akkor és az rányult a valamelyik usernek a fényképeire, amik azt hittük, hogy publikusak, illetve vagy azt hitték, hogy csak a publikusra fogsz rányúlni, de valójában kiderült, hogy nem csak a publikus képekre nyúltál rá, hanem a privát képekre is rányúltál. Ups! És ezáltal hozzáférhetőek voltak. És azt hiszem itt is valami pár százezer ember érintett ebben az esetben, mert látják ugyebár a lekéréseket, és megint csak bocsánatot kértek, és majd informálják azokat az embereket, akik érintettek. Ez volt.
És nekik is a security a legfontosabb?
Nekik a security a legfontosabb, úgyhogy nekik jó lenne, hogyha kétfaktoros autentikációt használnának.
Ajjaj, de ügyes, köszi!
Jó, de most már...
Ha már az enyémet szétbaszol...
Ha már elbasztol!
De most már az se száz egyébként. Tehát azért azt is észre kell használni. Ugyanis...
Hát nem száz, most mondtuk, hogy kettő.
Ja, két faktor, nem száz faktoros. Van most egy új támadási mód ez ellen, de nem is tudom, hogy új-e, igazából tök logikus. Következőképpen történik, ez egy valós idejű támadás, vagyis mikor rácsalnak egy phishing oldalra, ahol bekérik a hamisított oldalon a felhasználó neved és jelszavad, akkor a drót végén van valaki, aki ezt azonnal regisztrálja, és mikor beírtad a felhasználónevet jelszót, ő azonnal beküldi az eredeti alkalmazásba a felhasználónevet jelszót. Erre te megkapod a 2FA, hogy hívják ott, tokenre felhívó, vagy hát a tokent megkapod mondjuk SMS-ben, vagy ahogy megkapod éppen, mondjuk SMS-ben ez általában ezekre működik, és a phishing oldal feldobja, hogy add már be légy szíves a egyszer használatos tokenedet, amit SMS-ben kaptál, ugye? És mikor ezt beírod, ezt a támadó megkapja, és továbbadja szépen a valós alkalmazásnak, és ezzel bejelentkezett. Tehát ez annyira zseniális, és annyira egyszerű és straightforward, hogy nem is értem, hogy ezt eddig miért nem így csinálták.
Egyébként volt egy olyan is, hogy ha jól emlékszem, hogy tudod, valaki kikérte a tokenedet, ugyebár a rendszer elküldte neked automatikusan a tokent, és a támadó azonnal írt neked egy SMS-t, hogy az éppen megkapott tokent, kérem küldje el erre és erre az SMS-re annak érdekében, hogy bejelentkezzen.
Nem, ez úgy
nagyon
volt.
Nagyon sokan visszaküldték.
Igen, hasonló, de ez úgy volt egész pontosan, hogy előre küldtek neked egy SMS-t, hogy valaki éppen hackeri a accountodat, azért, hogy ne zárjuk ki a bejelentkezését, vagy a user ID-ját, erősítse meg, hogy ön használja ezt a telefonszámot, és érvényes a 2FA cucc, küldje el a kapott tokent válaszüzenetben. És ennyi. És akkor elkezdték, ugye beírták a már megszerzett felhasználó név jelszót, akkor jött a token, te visszaküldted SMS-ben, ő meg beírta oda. Tehát ez régebben volt így, ez most így egyszerűbbé vált.
Next level.
Ez a next level. Egyébként meg, meg akartam valamit mondani a hajzével kapcsolatban. Az előző hírrel kapcsolatban én is megnyitottam itt gyorsan, és ezt már nagyon régen akartam mondani, hogy nekem a securityaffairs.co site, az egyik hírforrásom, az elképesztő nagy kedvencem. Ugyanis annyira emberi. Ez eleve aki írja, tehát úgy hívják az illetőt, hogy Perlugio Paganini. Csodálatos. Szinte várom, hogy elkezdjen zenélni vagy énekelni.
Eleve egy olasz.
Tehát olasz, ugye? Spitzát szeretjük. Na, és tipikus, karakterisztikus tulajdonsága ennek a hírforrásnak, hogy a posztok nagy fele az idézet, a másik fele pedig gyakran az idézetek egy-egyben másolata a saját szavaként. Tehát mit tudom én, azt írják, hogy találtak egy sérülékenységet a XY alkalmazásban, ami ezt is ezt csinálja. Kettős pont, idézőjel, döltbetű, találtak egy sérülékenységet az XY alkalmazásban, ami ezt is ezt csinálja. És így. És ez halál komolyan megy, és egyébként ez egy tök komoly blog, meg egy csomó díjat is kapott, meg minden. De nagyon sokszor belemegy ilyenekbe, és szerintem ez valami automatizálási hiba lesz egyébként, valahogy a források összekeverednek, vagy nem tudom, de zseniális. De amúgy csípem a Perlugio a Paganinit, szóval hajrá Perlugio, csak így tovább.
Én tokenekkel kapcsolatban azon gondoltam, hogy a Barbie-nak is van ilyenje, amikor levelet ír Kennek, akkor írja, hogy token.
Ez tök jó.
Mi?
Igen.
Ja, jó, oké. Okay.
Token.
Jó, én egyébként nem értem teljesen 100%-osan antennát, tehát így a hangminőség az irányába nem tökéletes, de ezt így egyébként is elég lassan esett le. Tehát azért nem tagadom.
Amúgy képzeljétek el, ezt nem is mondtam, meg nem is beszéltük meg, hogy ezt elmondom, de megkaptam azt a fajta hogy hívják ott, szkemet, amit már nagyon régóta csak hallottam róla, hogy létezik, de még egyet se kaptam belőle, és végre elért engem is ez a pillanat. Nem, nagyon vártam. Tehát megkaptam az üzenetet, ami arról szól, hogy hello, kedves felhasználó, baj van, rossz hírem van. Ezt az accountot, ez az e-mail címemre jött egyébként, ezt az accountot én feltörtem, beléptem, onnan tudom, vagy onnan bizonyítom ezt, hogy az a bizonyítom, hogy ez volt a jelszavad, és egy valós jelszavamat oda tették, egy, mit tudom én, 12 évvel ezelőtti jelszavamat oda beletették, és telepítettek egy malvert a gépemre, az eszközöm operációs rendszerére, hogy egész pontosan fogalmazzak, és hiába változtatom meg, úgyis újra interceptálva lesz, de tettek föl, és hát rögzített közben az emberünk egy kis videófelvételt arról, amikor én éppen aktívan internetezek, egy műalkotást figyelek. Egyrészt felvették az én reakciómat a műalkotás megtekintésére, és ezt összemixelve készítettek egy videót arról, hogy én mit csinálok az interneten, és azt hogyan. És hogyha nem fizetek erre az adott bitcoin címre, akkor ők ezt szépen nekem az összes ismerősömnek elküldik, és onnantól kezdve, hogy megnéztem az e-mailt, ketyeg az óra, van két napom fizetni, és egyébként, ha pedig fizettek, akkor természetesen időzítve, meg automatizálva törlődik minden. És ezzel kapcsolatos egyébként, ez természetesen egy óriási blöff, tehát nem szabad szigorúan tilos elhinni, megnéztem a e-mail headert, egyértelmű, hogy kívülről jött, nem a én címemről küldték, másrészt meg azt az jelszót pedig már nem használom sehol. Ellenben egy data breach-ben ez a jelszó bizony az én e-mail címemmel kint van, valahol, tehát onnan leharvesztelték, és ezt így megcsinálták, és párhuzamosan ezzel Redditen is láttam, hogy mások is kaptak ilyeneket a szerte a világon, úgyhogy most úgy látszik, ez egy ilyen hullám, ezért mondom mindenkinek, hogyha kap egy ilyen üzenetet, akkor ne ijedjen meg, nem kell pánikba esni, semmi vész, ez csak egy bluff.
Ez jól értem, hogy arra akar utalni, hogy te meghekelték a géped, és téged lefilmeztek, ahogy pornót néztél?
Hát igen, igen, ezt próbáltam.
És ezt közzéteszik, ha nem fizetsz?
Igen, meg hogy a pornónézés közben mindent csinál az ember.
Az kemény.
Hogy mosolygok, meg ilyesmi. Na.
De ezt egy is képzel. Vannak emberek, akik dickpiket küldözgettek jobbra-balra. Képzeld el, egy ilyen embert betalálnak, aki napi 10 000 dickpiket körbe küld az arcával. együtt, az csak így röhög rajta.
De komolyan. Vagy a pornosztár helyett, hogy hol ingyen marketing? Az az. Tolja, öcsém!
Vissza kéne jönni neki, hogy rábasztál, én ebből élek.
Jaja. Ez a munkám, köcsög.
Igen, ez az.
Ja, és egyébként, ha netán valaki kap mégis ilyet, és valós jelszót lát benne, amit már nem használ, de előfordulhat esetleg, hogy ez a jelszó még használható van nála valahol valami régi belépésnél, akkor azért azt változtassa meg, jó? Mert azért rámehetnek, rápróbálhatnak, bekerülhet szótárba, és akkor automatikusan rámehetnek később bárkik. Úgyhogy ezeket meg kell változtatni. És egyébként ide kapcsolódik az, hogy mi a nagy veszélye a jelszavak újrahasználatának. Volt egy ilyen OSINT webinár, amin részt vettem, vagy hát megnéztem. Egy kicsit érdekes sztori, mert az arról szólt, hogy hogyan lehet egy internetes handle alapján megtalálni a valós embert mögötte. Például egy Twitter handle, vagy egy e-mail cím segítségével, hogy ki ez, aki ez valóságban mögötte áll. És erre az első mondata az volt az emberünknek, az előadónak, hogy így fogjam, így például meg lehet a kiberbűnözőket is találni, mindjárt megmutatja, hogy hogyan, és ezt a mondatot, ahogy befejezte, ő leszakadt az internetről, és onnantól kezdve fél órát vártunk, hogy visszamásszon. Tehát valószínűleg valaki azonnal lekapcsolta az emberünket. Nem, nyilván nem, ez csak a technika ördöge volt. De ami tanulság volt ebben, az az, hogy hogyan dolgoznak ezek az emberek, meg hogyan lehet ezt megcsinálni. És itt jönnek be a jelszavak. Vannak data breach-ek, amikre már nagyon sokszor beszéltünk, mikor egy-egy ilyen dump kikerül, és akkor benne van például e-mail cím, és a jelszó, a hozzátartozó jelszó, vagy a Twitter azonosító, és a hozzátartozó jelszó. A jelszavak nem titkosítatlanul kerülnek ki, hanem hash-elve, egy ilyen kriptográfiai lenyomatot képezve róla. Annak az az érdekessége, hogy ugyanaz a jelszó, ugyanazzal az algoritmussal hash-elve mindig ugyanazt fogja visszaadni. Hát ez az egyértelmű megfeleltetésnek, ennek meg kell lennie, ennek a kritériumnak, és ezek a hash-ek szerepelnek ott. Na most, tegyük fel, hogy kíváncsiak vagyunk a, hát mit tudom én, mintamókus, nem, mondjuk a ravaszrókok nevű Twitter userre, hogy ki az, akkor megnézzük, hogy a kukac ravaszróka szerepel-e data breach-ben. Vannak erre túlok, amik a már később korábban kirakott data breach-eknek a dumpjait összegyűjtötték, és ezekbe lehet keresni. Egy részük fizetős, másik részük nem az. Aki igazán keres valakit, az olyankor egy-egy hétre előfizet ezekre a fizetős túlokra. Pár dollár az egész, nem nagy cucc. És akkor rájön arra, vagy hát talál olyat, hogy ez a handle, ez a Twitter handle, ez, vagy éppen nem csak Twitter, hanem mondjuk ugyanez a handle egy más felhasználó, vagy más social networkön, de lényeg, tehát az a lényeg, hogy ugyanez a handle, ez kim van, és van egy hash hozzá. Tehát egyszer valaki feltörte, és van egy hash hozzá. Következő lépésben az emberünk mire fog keresni? Nem érdekli, hogy mi lehet a jelszó, hanem elkezd a hash-re keresni. És a hash-re keresve fog találni olyan bejegyzéseket, különböző breach-ek dumpjaiban, amik már nem ezt a handle-t használják, alkalmazzák, hanem esetleg e-mail címet, vagy más-más social accountoknak a handle-jeit, ahol ugyanezt a jelszót használta az emberünk, és valószínűleg ugyanazt a jelszót jó esetben nem más használja, hanem ő. Hát ezeket le kell ellenőrizni persze, tehát a nyomozói munka az abból áll nagy részt, hogy ellenőrizzük a fals pozitívokat, és így tök jól meg lehet találni valakit. Tehát szépen lépésről lépésre el lehet jutni, és akkor találunk egy újabb e-mailt, akkor arra megint keresünk, ha van arra egy újabb data breach, akkor egy újabb hash-ünk lesz, az újabb hash-re keresünk. Hogyha esetleg fel tudjuk nyomni valahogy ezt a hash-t, tehát vannak olyan cuccok, vannak olyan szájtok, ahol már a hash-ek fel vannak törve, tehát ott clear text-ben vannak a jelszavak, akkor a jelszót például meg lehet nézni többféle hash-re. Csinálni MD5-öt belőle, csinálni SHA1-et, és akkor ezekre is rákeresni. És így egy egész szép kis adathalmaz összeáll, ki kell szedni belőle a negatívokat, a fals pozitívokat, és meg lehet találni, hogy konkrétan ki az emberünk, és egy később például egy telefonszám alapján, hogyha már van egy telefonszámunk, akkor meg lehet azt csinálni, hogy Androidon, vagy iPhone-on, mindegy, hozzáadom a kontaktlistámhoz a telefonszámot. És akkor az alkalmazások, amiket használok, elkezdik feldobálni őt ismerősnek, hogy ismerem-e, tehát ajánlani. Hát ilyen érdekességek derülnek ki, derültek ki ebből a webinárból, érdemes volt végignézni. Kb. 300-an feladták az első fél órában, amíg az emberünk nem tudott visszakapcsolódni. De...
Nem voltak elég kitartóak az információért.
Hát nem voltak, így van. De mondta is egyébként a Manus, hogy egyébként ez célzott volt, vagy célszerű, vagy hogy mondják, ez szándékos volt ez a fél órás leszakadás. Azért, hogy akik nem elég kíváncsiak és kitartóak, azok lekopjanak. De aztán végül mindenki visszajött, akkor meg az volt a probléma, hogy nem tudott megosztani képernyőt, mert túl sok lett a user, és a licensz nem volt rá elegendő, de aztán azt is megoldották. Minden esetre ez ilyenekre érdemes figyelni és bemenni, ezek ingyen vannak, és tök okos dolgokat mutogatnak benne. Valaki kíváncsi, akkor, akkor beteszem a, hogy hívják be, a show notes-ba azt a tweetet, ami alapján én ezt megtaláltam, és akkor utána már ő, ha erre keres a Twitteren például, akkor meg fogja találni a későbbiekben is ezeket.
Tehát akkor ez volt a webinárnak a központi témája, hogy a hash alapján visszafelé keressük a usereket.
Igen, igen.
Tehát hogy mi tartozik egy emberhez.
Igen, tehát a bridge-eken keresztül. Aha, tehát a bridge-ek data dumpjában keres.
Igen, igen, igen. Egyébként igen, tehát itt megint csak a Have I Been Pwned-ot tudom ajánlani mindenkinek, ahol meg tudod nézni, hogy szerepelsz-e, illetve hogy szerepel-e az e-mail címed a valamilyen adatbázisban. Egyébként az a durva, hogy volt egy honlap, ami most így hirtelen nem jut az eszembe, de lehet, hogy majd utána nézek, ahol a jelszavadat tudtad beírni. Ezért az már, ez egy kicsit neccesebb, mint az e-mail cím, ezt mindenki érzi, hogy beírtad a jelszavadat, egyébként valós volt, tehát nem, elméletileg nem arra volt kihegy, tehát nem kártékony volt egyébként a honlap, csak maga az elképzelés egy kicsit ilyen ifi, hogy beírtad a jelszavadat, és megnézte, hogy a jelszavadnak a hash-e szerepele a data breach-ek között, tehát hogy a jelszavad, amit használsz, az biztonságos-e. Úgyhogy, de nem, ahhoz meg nem kellett nyilván izét írni, accountot írni. Ez lehet, hogy ez a Have I Been Pwned-on van, csak egy alszekció, majd utána nézek, de lehet, hogy már nem is él, mert ugyebár ki az a hülye, aki beírja a jelszavát, hogy megnézze, hogy izé.
Nem tudom, hogy, a dhashed egyébként ajánlom még, dhashed de hashed, majd ezt is betesszük, oda, ahova be kell tenni, ott például bár fizetős, de ott megmutatják a jelszót néhány karakterét is.
Hát, hogyha föl, ez egy törő oldal egyébként, vagy csak hash-eket gyűjtenek?
Szerintem gyűjtik a hash-eket, törik is őket, de meg gyűjtik a plain text dumpokat is, és akkor így korrelálgatnak belőle.
Na hát ez egy nagyon hasznos kutatás ilyen szempontból. Csomó okos dolgot össze lehet belőle szedni. De ez az osintes dolog, ez elég menő volt.
Ja, jól hangzott. Akarunk beszélni még valamivel? Például a szanszos tanfolyamos kiakadásodról, Béla?
Ja. Hát esetleg egy szót ejthetünk róla, és én most bejelentkeztem egy szanszos tanfolyamra. Aki nem tudná, az egy ilyen nagyon drága, nagyon security-s, a legjobbnak tartják azért, mert a legdrágább, meg nagy nevek dolgoznak a szansznál. Egy oktatásra, és így azzal fogadtak, hogy ha megnézem ez egy online oktatás egyébként, tehát a prezentáció az így az online van, és ha megnézem a prezentációs anyagnak a 80%-át, akkor kapok egy részvételi certifikátet, ami számomra annyira kiábrándító volt, hogy itt van egy iszonyatosan drága, prominens oktatás, és van neve a szakmában, meg mit tudom én mi, és azért, hogy végigpörgetem a fucking prezentációt, kapok egy certifikátet, amit kinyomtathatok, és kirakom a falra, hogy képes voltam végigpörgetni, vagy esetleg képes voltam elolvasni az anyagot. Ez annyira szart semmilyen. Ez körülbelül olyan volt, mint amikor annó volt, meg voltunk hívva egy ilyen FireEye-os oktatásra, egyébként maga a FireEye, mint termék, az tök jó, de volt egy ilyen oktatás, amit így végig lehetett szintén pörgetni, és a végén kaptál egy certifikátet, hogy te FireEye Junior Expert, vagy nem is tudom, hogy hívták ezt a dolgot, hogy, és ennyi volt gyakorlatilag. Bárki megcsinálhatta, és akkor onnantól kezdve ő FireEye Junior volt. Ez a
kb. Ez a gyakornok jellegű, tehát hogy associate vagy, meg mit tudom én, hogy végighallgatod a marketing anyagukat.
Hát ja, de most ez a szansz, nem, most ez mit jelent? Értem, most elmegyek egy másik hét céghez felvételizni, és odaírom, hogy ó, hát nekem van ilyen szanszos ilyen szanszos certifikátem. Lehet, hogy meg sem fogja...
annak a tanúsítványa, hogy te azt végigülted, igen. Tehát lehet, hogy nem vizsgázol belőle, mert az még egy másfél millió. Jó, nem annyi, de hogy sok. Hanem, hogy végigülted. Tehát, hogyha neked nem kell feltétlen a fecni, a vizsga után, hanem csak a tudásanyag kell, akkor tudod azt bizonyítani például nekem, hogy te ezt legalább végig kattingattad, mert így el tudom majd számolni ezt a 2 millió forintot.
Na, de ez annyira kiábrándító. De érted? És a kérdés az az, hogy ezt is kell majd újítanom a végig kattintást? Tehát érted, hogyha mondjuk 2 év múlva lejár a végig kattintós certifikátem, akkor újra be kell ülnöm, és újra végig kell kattintgatnom?
Hát ez ilyen érdekes egyébként, mert a szansz szerintem amúgy jó, tehát azért sok esetben jó tud lenni. Az, hogy ez a vizsgahendszer, vagy ez a megfelelési rendszer ilyen, ez inkább szerintem csak egy gimmick, hogy kaptál valamit, hogy kifizettél tényleg majdnem 2 millió forintot, és akkor ott van, hogy van egy papírod, hol, hogy te ezt végülted, és tudsz vele villogni, meg egyébként a tudás az neked, illetve, bocs, jobban mondva, én tudok villogni, hogy te ott ültél.
Hogy ezen, én elolvastam.
Az ügyfeleknek. Az ügyfeleknek ezt le tudom tenni, hogy igen, te ezt elolvastad, bár még nem vizsgáztál, mert még nem. Tehát, hogy érted? Ez kb. Ennyi, szerintem.
Hát igen, minden esetben ez engem jó, mondjuk a játékokban nem basz fel ennyire, mert ott pont leszarom, de ez kb. Tipikus olyan, hogy tehát ez a beléptél a játékba, elindítottad a játékot, és jön az achievement, hogy gratulálunk. Level 1-es vagy, érted, ez az achievement.
Én a héten dugtam össze egy kölcsön PS4-et, és csináltam egy akkontot, és kaptam egy trófeát, hogy csináltam egy akkontot.
Igen.
Az meg anélkül nem megy a gép. Tehát, hogy ez kb. Kapsz egy ajándékot, hogy be tudtál ülni az autóba. Well fucking done. Tehát, hogy engem ez is felbasz, hogy elindítottad a játékot, tettél egy lépést, ügyes vagy, tudod mozgatni a kontrollert, de jó.
Ezek a mi időnkben,
ezek a mi időnkben, igen.
A másolt játékokat, amiket konkrétan szenvedned kellett, hogy el tud indítani, meg föl kellett crackelni, meg nem tudom mi. Hú, egyébként pont a héten néztem, itthon voltam, és örömmel ezért néztem a Denuvo-nak hívják ezt a másolásvédelmet. Erről néztem
egy... Nem tudom, miről beszélsz.
Nem tudom, miről. Mindegy, tehát ugyebár van a DRM. DRM, megvan?
Igen, igen, igen. Na, igen.
Ezzel védik a játékokat, ugyebár és van az online DRM, tehát hogy mindig online kell lenned, annak érdekében, hogy biztosítsd arról, hogy tehát nem lopott a játék.
Ja.
Hogy mi történik azokkal a játékokkal, akinek ilyen always online DRM-jük van, amikor lekapcsolják a szervereket. Mert ugyebár vannak szerver, és akkor gyakorlatilag megvettél egy játékot, amit soha többé nem fogsz tudni játszani, mert online kéne lenni, és nincs szerver.
Egészen, mert olyankor, nem, amikor le fogják kapcsolni, vagy leszokták kapcsolni, akkor kipecselik belőle.
Nem. Épp ez a probléma. Patch. Igen, tudom, van ilyen. Igen, van ilyen, de nagyon sokszor nincs már pénz arra, hogy egy ilyen patchet kiadjanak, és egyszerűen csak meghal így a játék. Pont erről szólt a videó egyébként, hogy igen, hogy kell ez a patch, vagy nem tudom mi, és hogy a másik oldal, egyébként ez egy 20 perces, ezt mondjuk lehet, hogy beteszem majd, csak hogy ez ilyen ad hoc dolog, és hogy pont, hogy a Denuvo-t, hogy hogyan hackkelték meg, és igazából nagyon jó volt látni, hogy, mert ugye mindenki ismerte a régi hacker szénát, hogy voltak különböző hackerek, és akkor mindig volt az infofile, meg a mit tudom én mi, és ekészték egymást ezerrel, hogy a te krekked egy kalapszar, nem, a te krekked egy kalapszar, és anyád űrhajós egyébként is. Tehát így érted, így mentek a különböző krekkel csapatoknak, az egymásnak az ekézése, és én azt hittem igazából, illetve volt egy olyan érzésem, hogy ma már minden, tudod, online kell lenni, stb. Ez így elhalt. De nem, kicsit sem halt el, csak én vesztettem el szem elől, és igazából folyamatosan megy tovább Skid Row, meg egy rakás ilyen hacker csapat van, aki továbbra is crackelnek, és tovább...
Mostanában, hogy pénzt adsz ki a játékokért.
Igen, ja, igen.
Szemelő veszted a törők csapatokat.
Igen,
ismerős.
De nagyon, de egyébként kurva jó, mert találtam egy videót, ahol így összefoglaltak az elmúlt pár évnek az eseményeit, és kicsit száraz, de hihetetlen látni, hogy mennyi csapat dolgozik továbbra is azon, hogy ezeket a játékokat, még akkor is, hogyha 3 hónappal a játék megjelenése után tudják csak fölkrekkelni őket, hogy mennyit foglalkoznak vele. Mert hogy továbbra is fölkrekkelik őket. És folyamatosan megy az egymásnak a fikázása, már sok-sok éve. Egyszerűen zseniális látni ezt a szénát, ahogy dolgoznak, és ahogy kihagyják ezeket a dolgokat. Tehát nyilván az a szép, amikor, mit tudom én, másnap már van. Sőt, volt egy játék, nem is tudom már melyik, még a kiadás előtt megkrekkelték, mert kikerült egy béta változat, és a béta változatban benne volt a DRM, amit használni fognak, és már megjelenés előtt volt hozzá krek a játékhoz, az zseniális. Na mindegy, úgyhogy meglepve tapasztaltam, hogy a cracking széna továbbra is él és virul, úgyhogy lehet, hogy majd kicsit utána nézek ennek a dolognak, mert eszem elől vesztettem. Majd szerintem küldök egy-két YouTube videót, amit érdemes megnézni, mert szerintem nagyon érdekes.
Jól van. Kellemes ünnepeket kívánunk a hallgatóknak, és én nektek is, kedves kollégák. Nagyon jó volt ez az év. Lassan egy éve toljuk a Hekkés Lángost. Én nagyon örülök, hogy belekezdtünk, és nagyon örülök, hogy így kitartóan, még így betegen is, meg félholtan, meg szabadság alatt is vettétek a fáradtságot, hogy felvegyünk és összejünk egy podcast helyig. Remélem a hallgatók legalább ilyen lelkesedéssel fogják ezt majd hallgatni a karácsonyi beigli fölött. Kellemes ünnepeket nektek és mindenki másnak is.
Kellemes ünnepeket!
Boldog karácsonyt és vidám új évet kívánok, de szerintem addig még úgyis beszélünk, vagy hallgatjuk egymást. Igaz,
új évig még találkozunk, így van.
Hát akkor karácsony, boldog karácsony, cső!
Ciao.
Thank you.